Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Úgyhogy ugye kicsit szakmai ártalom, de a teremtés könyvéről szeretnék beszélni, hogy a biológusként ez nekem úgyis mindig följön. De a Biblia azt mondja, hogy ha valaki a teremtett világot értelmesen elkezdi vizsgálni, hát előbb-utóbb valahogy csak nem tudja kikerülni, hogy most a semmiből hogy lett valami, az élettelenből hogy lett élő, és ki van minden mögött, hogy mi értelme van az életemnek, hogy honnan jövök, hova tartok, hogy valakihez tartozom, hogy tényleg van Isten. És ma ebben a világban annyian kétségbe vonják. Van egy ember, nevezzük mondjuk Ferencnek, aki mondjuk hivatalából legalább hinnie kéne, hogy a Biblia talán igaz, és kijelenti, hogy hát nehogy azt higgyük, hogy Isten teremtette a világot, hát ez milyen blödség. Azt egy nagy rockstar azt mondja, hogy aki egyébként dicséreteket szokott írni, meg dicsőítés vezet, hogy ó, ne vegyük már komolyan a Bibliának az első pár könyvét, hát az nem valóság, az csak egy ilyen mese meg mítosz. Hát, hogyha ezt tényleg így gondoljuk, akkor iszonyat sok dologról lemaradunk. Sőt, talán nem is lesz igazából értelme az életünknek. A mai témának ezt a címet adtam, hogy a teremtés tanúsága, a teremtettség tanúsága. És szeretném azt, hogyha miközben a teremtettséget, a teremtést megismernénk, jobban megértenénk, rávilágítana azokra, amik a valódi értékek az életünkbe, és ezeknek az alapjára. Négy nagyobb témakört szeretnék kinyitani: Istent, a világmindenséget, magát az embert, és a megoldást, amit Isten fölkínál. És szeretném azt, hogyha már egyből a Bibliánk elején kinyitnánk magát a Bibliát, és Mózes első könyve első fejezeténél olvassuk. Mielőtt belekezdenénk, a kutatóintézetben volt egy spanyol lány. És itt beszélgettünk, lényeg az, hogy onnan kezdődött a beszélgetés, hogy immakulátának hívják, ami azt jelenti, hogy szeplőtelen, így magyarra fordítva, és akkor kérdeztem, hogy elmondom, hívők vagytok? Vagy ha mondja, nem, meg tiszta ciki ez a név, hogy szeplőtelen, még azt hiszik, hogy ő valami vallásos, pedig ő ateista is, utálja a vallást, meg a Isten, meg minden egyebet. És mondtam neki, hogy ez pedig tök jó név. Ő teljesen ki van a szüleire. Hát gondolj bele, hogyha nem azt adták volna, hogy immakulát, hogy szeplőtelen, hanem mondjuk fullmakuláta, hogy tiszta bűnös, vagy valami, és jobb lett volna egy ilyen név. Na ez tök jól hangzik. Ez nagyon értékes név, ez felemelő, ez valami gerincet, egy tartást ad. És azt mondja, hogy hát, de te miért gondolod így? Hát mondom, én hiszek Istenben, olvasom a Bibliát. Elkezdtünk beszélgetni, én elmondtam, hogy ismertem meg személyesen az Úr Jézust. És beszélgettünk, és mondja nekem, hogy hát ő kapott egy indiai munkatársától egy Bibliát, egy angol nyelvű Bibliát. És elkezdte olvasni, de igazából ő nem érti ezt az egészet, hogy miért kell Istennek egy hatalmas nagy kőhalmot építeni, és azon egy állatot levágni. Hogy mi ezt csináljuk minden vasárnap? Hát mondom neki, hol kezdted el olvasni a Bibliát? Azt mondja, mint minden könyvet, hát az elejétől. Ja, hát igen, kicsit nehéz olvasmány volt így neki, így egyszerre. De nagyon fontos. Mondtam neki, hogy figyelj csak, mi az Új Szövetségben, az Új Szövetség korában élünk, kezd az Új Szövetségtől, hát ha se tudtam mi az, hogy Új Szövetség, Új Szövetség, egy spanyol Bibliát szereztem neki, és akkor mondtam, hogy na, Evangelio San Juan, ezt kell olvasni, mondom, innen kezd el az egyestől, haladj sorba, én nem tudok spanyolul, te se tudsz magyarul, nem baj, majd beszélgetünk angolul akkor róla, és hát elkezd olvasni, és mondja nekem, hogy értem, nem csak azért, mert spanyol, hanem értem, miről szól. És mondtam neki, na, ha végigértél az Új Szövetségen, akkor kezd el az Ószövetségtől, mert akkor meg fogod érteni, hogy ezek, mint hogyha egy ilyen előképei lennének, mint hogyha valami ilyen árnyéka lenne az Ószövetség mindannak, ami az Új Szövetségben már látható és valóságos. És aki megéli ezt, annak az Ószövetség az tele van kincsel, és segíti majd neki, hogy az Új Szövetséget még mélyebben értse meg. Egyébként mondok egy érdekességet. Azt mondja a Biblia, hogy teremtéssel kezdődött minden, és majd egy új ég és egy új föld teremtésével fog bezáródni ez a hatalmas nagy korszak. Úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog, és szeretném, hogyha így elolvasnánk együtt. Tehát Mózes első könyve, első fejezet, első versétől. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este, és lett reggel második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy történt. Hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermű fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van, és látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel harmadik nap. Aztán ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, csak a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó, és így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Azután ezt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek, élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat, és látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön, így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és lett reggel hatodik nap. Így készült el a menny és a föld minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Nos, tehát egy szemtanú az, aki beszámol róla, Mózes tollán keresztül, hogy így mondjam. Tehát igazából Isten tesz bizonyságot arról, hogy ez valóság. Úgyhogy én nem voltam ott, tehát viszont minden más, amit Isten eddig mondott, az igaz, tehát én teljes mértékben elfogadom és hiszem, hogy ez igaz. És eddig a tudományos életben, amit én láttam, azt tudom elmondani, hogy ugyanannyi tudományos tényt tudok a teremtés alátámasztása képpen mondani, és az evolúció cáfolatára, mint amivel bennünket általános iskola negyedik osztályától bombáznak, környezetismeret órától kezdve, földrajzon keresztül, biológián át, a történelemig, a filozófiákon keresztül is. De mégis valahogy Isten meggyőzött engem is. Pedig elég hamar eldöntöttem, hogy biológus szeretnék lenni, és hát az egyetemen is azért, hát én nem hallottam egy tanár szájából se, hogy Isten teremtett volna minket, hanem hálát adunk az evolúciónak, köszönhetjük az evolúciónak, és egy megszemélyesített teóriát, egy feltevést láttunk magunk előtt. Nos, a Biblia azt mondja, hogy Isten áll mindezeknek a hátterében. Mit tudhatunk meg Istenről? Azt mondja, hogy Isten teremtett mindent. És még amikor még semmi nem volt, Isten szent szelleme lebegett a vizek fölött. Ezt úgy kell képzelni, mint hogy egy madár, egy tyúkanyó kotlik, úgy kimelengeti az életet, életre hozza, életre melengeti a tojásokat. Tehát ugyanezt csinálta Isten szent szelleme, hogy életet lehelt, életet hozott ebbe az egész világba. Ő teremtett meg mindent. Tehát ezt láthatjuk, hogy Isten alapvető tulajdonságai között ez is szerepel, illetve amikor arról beszél például a 26-os versben is, hogy alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonló módon, tehát láthatjuk, hogy itt eleve már Szent Háromságról beszél a Biblia. Ugye itt találkozunk az Atya Istennel, és találkozunk a Szent Szellemmel, de aztán tudjuk például a Kolossé 1.16-ból, hogy Jézus Krisztusra nézve és általa teremtetett minden. És a Jelenések könyvében, a 3. fejezet 14. versében így mutatkozik be Jézus, hogy ő a hű és igaz tanú Isten teremtésének a kezdete, azaz, aki ott volt már a teremtéstől kezdve, Isten mellett, és Isten volt. Nem egy teremtmény, hanem maga a teremtő Isten, akire nézve és aki által teremtetett minden. Hogy képzeljük ezt el? Hát egy ilyen buta példát szoktam mondani, hogy és képzeljük el, hogy mondjuk elmegyünk terhes ultrahangra. És azt mondják, hogy hú, valami baj van a magzattal, és hát el kéne vetetni, mert nem lesz egészséges. Tehát Isten, szokták kérdezni, hogy Isten látta azt, hogy az ember elbukhat? Hát mondom, persze, hát Isten mindent tudott. Mindent látott előre. De nem akarta, az előre tudása és az előre akarása az nem ugyanaz Istennek. Ezt nem akarta, de látta. Csak azt mondják, hogy hát, abuka, anyuka, hát felelősségteljesen gondolkodnak, el kell vetetni a gyermeket, hát beteg lesz, sérült lesz, hát ilyen embert a világra szülni, hát neki is rossz lesz, maguknak is rossz lesz. De azt mondja egy felelősségteljes szülő, hogy én nem akarom. Én meg akarom tartani, és fölteszem az egész életemet arra, hogy megtaláljam a megoldást és a gyógymódot, hogy ő meggyógyuljon és teljes életet tudjon élni. Na ez volt Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy Atyám, rám nézve megteremtheted az embereket, mert bármi lesz, én ott leszek, és vissza fogom őket segíteni, abból, hogy az eredeti elképzelés szerint helyreálljon a teremtettségnek a rendje. Tehát Szent Háromság Istenről beszélünk, akik között ott van a szeretet közösség. Tehát most ugye nagyon örültem, hogy megszületett a Roland, most ma a Norbi barátom írt, hogy ma született meg a kisfia, tegnap a Józsi barátom, hogy a kislánya született meg, nem tudom, mi történt most ezen a hétvégén, vagy 9 hónappal ezelőtt, tehát, de fantasztikus. Micsoda? Hát két ember, aki szereti egymást, ez a szeretet közösség, ez valahogy vágyik arra, hogy életet adjon. Hogy megossza az élményeit, a szeretetét, mindaz, ami benne van. Hát gondoljuk bele, hogy ott van a Szent Háromság Isten. Hát közöttük ott van ez a nagyon erős szeretet kapcsolat. És azt mondják, hogy hova megy ez az egész szeretet, ez a sok áldás minden. Hát teremtsünk embert, megoszhassuk vele az élményeinket, az örömeinket, kihívást, a harcokat, a győzelmeket. Itt legyen veletünk valaki, akinek ezt az egészet elmondhatjuk, átadhatjuk, bevonhatjuk magunk mellé. Lássa mindezt. És látjuk, hogy Isten maga a szeretet. Vágyik a kommunikációra, beszélget, vágyik arra, hogy megossza, hogy teremtsünk, alkossunk embert. Itt van benne az alkotási vágy, a kreativitás Istenben. Itt van a jóság és a tisztaság. Hiszen azt mondja Isten, hogy mindez jó, de jó. Ezt nevezzük nappalnak, ezt nevezzük éjszakának. És Isten mindent elválaszt, a jót, a rosszat. Isten vágyik arra, hogy tisztaság legyen, hogy szentség legyen. Isten örökkévaló, hiszen már a teremtés kezdetétől ő van. Ő az idő teremtése előtt már létezik. Az, hogy kezdetben teremtette Isten, az nem feltétlenül időt jelent, hanem azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, mondja az Úr Jézus. Tehát Jézus Krisztusban Isten létrehozta az egész teremtettséget. És hát ugye teremtő Isten, és ha van egy ilyen teremtő Istenünk, akkor ő nem képes csodatételekre? Nem képes fölötte lenni a teremtett világnak? Nem képes teremtő erővel valakinek az egészségét akár visszaadni? És megújítani az embert? Vagy a lelkét, a szellemét? Nos, ezt látjuk Istenről, már egyből így a Bibliánk elején. Hogy ki is ő? Aztán nézzük a világ mindenséget, tehát azt látjuk, hogy Itt három alpontot írnék. Az első az a szellemi világ. Megteremtett Isten a mennyet és a földet. A mennyről, a szellemi szféráról nem sokat beszél, de a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. verse azt mondja, hogy a hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatóból, a szellemiből állt elő a látható, a fizikális. Tehát látjuk azt, hogy itt mi benne vagyunk egy világba, amit mi a fizikai érzékszervünkkel fölfogunk. Van szemünk, van fülünk, ízlelünk, tapintunk, és felfogjuk, ami körülöttünk van, de sokkal több van ennél. Ott vagyunk benne a szellemi világban. És nem úgy van, hogy valahol az égben, ott a föld fölött, valahol ott a menny, valahol ott a föld legmélyebb bugyrában, ott a pokol. Nem, egyszerűen benne élünk a szellemi világban. Annak egy része a fizikai valóság. És ezért van az, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint ami erre a fizikai világra szükséges. Annyi érzelmünk van, olyan gondolataink vannak, hogy egyszerűen nem tudjuk néha kifejezni szavakkal. Sokkal többet érzünk, mint ami így fizikálisan elmondható. A gondolataink, hát elvont, absztrakt gondolkodásra vagyunk képesek. Belegondoltok. Egyszerűen valami sokkal több van bennünk. A lelkiismeret furdalásunk, a lelkiismeretünk többre mutat, mint ami itt fizikálisan bennünket körülvesz. Isten sokkal több mindent adott nekünk, mint ami ahhoz kellene, hogy csak itt a Földön éljünk. Néha vannak ilyen megérzéseink. Nem tudjuk honnan, de tuti én fogok ma felelni. De nem tudom miért. Persze mindenki így érzi, hogy jaj, tuti én. De néha az ember tényleg, hogy bejön a tanár, én leszek az, és kinyílik a napló, és na fiam, tudtam. Szóval valahogy érzi az ember. Néha a veszélyeket is. Tehát érdekes dolog. Vagy néha pedig az ember megérzi Isten jelenlétét. És azt mondja, hogy valami különleges dolog volt. Isten jelenléte itt volt. Ez csoda, valami fantasztikus dolog volt. Amikor hívő lesz, akkor pedig ez többször van lehetősége személyesen és mélyen átélni. Tehát a szellemi világ teremtése megtörténik, aztán olvasunk arról más helyeken, például mondjuk az Ezékiel 28-ban, hogy megtörténik egy lázadás. Isten minden, amit alkotott, az jó volt. Istenben nem volt benne a gonoszság. Nem volt benne az, hogy szándékosan rosszat okozzon valakinek. Viszont a sátánban fölgerjedt ez az egész dolog. Egyszerűen nem tudta elviselni azt, hogy oké, itt van az Atyaisten, hát Istenben én hiszek, de ne gyere már nekem mindig Jézussal. Hát Jézus csak egy ember, Jézus csak egy teremtmény. Jó, nem kell erőltetni, csak Jézus az egyetlen út. És egyszerűen ez a lázadás, ami most megfigyelhető a világban, ez volt benne a sátánban is, hogy nem tudta elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus egyenlő az Atyával, Jézus Krisztus Isten lenne. És föllázadt Isten ellen. Ezt olvasjuk, benne gerjedt föl a gonoszság, ezért ő nem megváltható. És innen látjuk, hogy a gonoszság forrása nem Isten, hanem a sátán. Ő a hazugság atya, embergyilkos volt kezdettől fogva. Szoktunk néha látni, lehet ilyen yin-yang jeleket, tudjátok, ez az ilyen, mint egy delfin, ilyen fekete, meg fehér egy körbe. Ez egy nagy hazugság. Mindenki azt, hogy ez a szellemi világ. Hát nem. Ugyanis nem két egyenlő fél csatájáról van szó, hogy a sátán és Isten hadakozik, és ki az erősebb, ki tud több embert a pártjára állítani, hanem két egyenlőtlen fél van. Isten a teremtő, a sátán csak egy teremtmény. Isten mellett sokkal több angyal van. Isten mellett ott van maga az ő istensége. Tehát nem kell féljünk attól, hogyha Isten mellett vagyunk, hogy a sátán bármit árthatna nekünk az örök élet szempontjából. Ott lehetünk Istennel, teljesen. Nagyon fontos, hogy két egyenlőtlen dolog, egyenlőtlen fél látszik a szellemi világban. Ezt azért mondom, mert feltesszük sokszor a kérdést, hogy ha Isten tényleg jó, akkor miért szenvedünk? Akkor miért halnak meg gyerekek? Miért van háború? Miért van éhezés? És akkor azt mondom az embereknek, hogy barátom, nagyon rövidlátó vagy, mert két tényezős rendszerbe gondolkodsz. Azt hiszed, hogy van Isten is, vagy te. És amiért nem te vagy a felelős, azért Isten. Hát nem. Van a szellemi világnak egy másik pólusa, lehet, hogy kisebb, de ez a pólus, ez a gonoszság, a sátán. És igen, ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és az a vágya, ha már Istennek nem tud ártani, akkor az ő képére és hasonlatosságára teremtett embereknek ártson. Amerikai filmek, tudjátok, hogy elkapják a fickót, verik minden, mondd meg, vald meg, mit tudsz, nem mondom, és akkor fröcsög a vér mindenhol, és kemény, tényleg nem árul el semmit, kínozzák, és egyszer csak behozzák a kislányát, vagy a kisfiát. És akkor, őt ne bántsátok, ne! Ugye, miért? Mert amikor egy sebezhető személy oda kerül, az nagyon fáj az embernek, hogy tehetetlen, és nem tud mit tenni. Na hát ilyen az, hogy a sátán is ugye, hogy próbál visszavágni Istennek, ahol Istennek fáj. Akiken keresztül tud, az embereken keresztül, akik az ő képére és hasonlatosságára lettek teremtve. És ezért szereti az, hogyha az emberek meghalnak, és tönkre megy az életük. Ez nagyon fontos dolog. Lássátok, hogy Istennek az a terve, hogy életünk legyen, a sátának meg az, hogy meghaljunk. Nem csak az, hogy legyen egy középszerű életed. Nem csak az, hogy legyen egy-két depis napod. Nem az, hogy tönkre menjen az életed teljesen. Nem az, hogy egy picit, nem fog megállni. Egyre jobban le fog húzni téged. És az a vágya, hogy totál elidegenítsen Istentől, és aztán pedig meghaj. Erről majd még beszélek. Tehát, ezt látjuk, hogy van-e szellemi világ. Aztán pedig látjuk a fizikai világnak a teremtését, azt pedig a következőképpen látjuk, hogy Isten az első három nap elválasztja a dolgokat, és megteremti a lehetőséget. Ugye első nap elválasztja a világosságot a sötétségtől, második nap az égbolt felett levő, utána égbolt alatt levő vizeket, harmadik nap pedig a vizet a száraztól. És mi történik a következő három napban? Ezeket az elválasztott dolgokat Isten betölti élettel. Azt mondja, a sötétséget, a világosságot betölti, nap, csillagok, hold, égbolt fölött levő, oké, madarak, égbolt, alatt levő vizek, halak, mindenféle, tengeremlősök, minden egyéb, szárazföld, és a többi, Isten betölti ezeket. Elválasztás és benépesítés. Ezt látjuk. És nekem nagyon tetszik ez, amit a 20-as versben olvasok, hogy Istenben mennyire ott pezseg az élet. Azt mondja, hogy aztán ezt mondta Isten, pezsdüljenek, nyüzsgésétől, repdessenek. Tehát egy ilyen nagyon akciódús, nagyon eleven dolgot olvasunk, hogy ez a pezsdülés, nyüzsög, repdes, verdes, minden. Ó, látszik, hogy Isten alig várta ezeket, hogy létrejönnek, alig várta, hogy megmozduljon ez az egész. És hát azt is látjuk, hogy ugye hatodik nap pedig megtörténik az embernek a teremtése, amire mindjárt majd kitérek. De nagyon fontos, hogy látjuk azt, hogy hat nap alatt teremtette Isten a világot. És hetedik nap megpihent. És ez egy ugyanaz a szó, ugyanaz a jom szó szerepel a Héberben, mint a 24 órás napra vonatkoztatva. Aztán a 10 parancsolatban pedig az van, hogy amiképpen Isten 7 nap alatt, azaz 6 nap alatt teremtette a világot, és a hetediken megpihent, úgy neked is legyen egy nyugalom napod, amit megszentelsz, és külön választasz. Tehát éppen ezért semmi okunk nincs arra feltételezni, hogy ez nem nap lenne, hanem korszak, vagy bármi egyéb. Úgyhogy a Teremtő Istennek miért lenne probléma, aki időn kívül és teren kívül van, hogy 6 nap alatt megteremtsen mindent. Ez fantasztikus, és nagyon különleges dolog, és nagy üzenettel bír számunkra. Aztán az utolsó dolog, hogy miért is teremtett Isten mindezt? Hát, hogy legyen élettér az embernek. Ha valaki olvassa a Bibliát, a Mózes első könyvének az első fejezete, és a második fejezete az egy picit olyan ellentmondásosnak tűnik. Megmondom miért, és szeretném ezt föloldani. Az első fejezet, az maga a kronológiai sorrendet írja le, hogy első nap, második nap, harmadik nap, hogy hogyan történt a teremtés. A második, az pedig nem a sorrendet írja le, hanem az egésznek a célját, hogy kiért, hogy az emberért teremtetett minden. Na elmondom, ezt hogy kell végiggondolni. Tehát várunk kisbabát, ugye mit csinál egy felelősségteljes szülő? Hú, hát ki kéne festeni ezt a szobát. Kislány lesz, jó, legyen minden rózsaszín. Á, mégis fiú, akkor kék. Á, mégis kislány, na jó van, legyen lila, és akkor majd eldöntjük. Szóval befesti az ember. Mit csinál? Kellene egy kis ágy. Na, szerezzünk egy kis ágyat. Ilyen csinis babarucik, jó, ezt vegyük meg, ez nagyon szép, ez nagyon csinos. De nekünk még nincs, de mégis, amikor megyünk néha így a Tesco-ba, akkor meg kell nézni. Mondom, minek? Nem tudom, de hát fontos, és akkor megnézzük. Így egy felelősségteljes ember így gondolkozik. Még nincs meg a baba, de már mindent megteremt. Első nap, másik nap, harmadik nap, negyedik nap, ugye a hatodik nap majd a kisgyerek megérkezik, és egy komplett teljes felszereltségbe jöjjön be. De hát mi a lényeg? A kis ágy? Nem. Hát maga a kisbaba. És éppen ezért van, hogyha a szülőkkel beszélünk, lehet, hogy már keveredik neki is, hogy képzeld el, amikor megszületett a kis gyerekünk, jaj, vettünk neki kis ágyat. De lehet, hogy nem is akkor vettem, miután megszületett, előtte vette már, csak hát mivel a kis gyereke miatt vette meg, ezért lehet, hogy úgy tűnik, ahogy beszél, de hogyha az később történt volna. Tehát a második fejezet az azt mondja, hogy mi volt a cél, hogy az ember részére létrejöjjön egy élettér, egy olyan, ahol Isten legjobban meg tudja áldani az embert. És ha belegondoltok, nagyon pazar, amit Isten teremtett. Teremthetett volna egyféle fát, vagy kettőfélét, egy ilyen gömb alakút, meg ilyen kúp alakút, amit rajzolnak a gyerekek, és akkor megvan minden fenyőfa, meg, vagy karácsonyfa, meg lombhullatófa, és kész. Teremthetett volna egy állatot. Ahhoz képest meg gondoltok bele, hogy mennyi minden van. Vagy egy állaton belül, mondjuk egy disznón belül a különböző részekről levágott húsoknak egészen más szerkezetük van, kicsit más is az ízük. Miért? Hát mert Isten ennyire szeretett minket, ennyire kreatív, ennyire bőkezű. Bőven meg akar bennünket áldani. Na és akkor térjünk rá a harmadik pontra, ugye az emberre. Mit látunk az ember teremtésénél? A Héberbe az van végig, hogy Isten teremtette a világosságot, sötétséget, elválasztotta őket. Itt ez a szó szerepe, hogy bára, ami azt jelenti, hogy a nem létezőből létrehozni valami létezőt, méghozzá Isten szava által. Szólt Isten, és lett. És az ember teremtésénél viszont egy másik szó szerepel, ez pedig a játszár. Ez arra is használja a Biblia, amikor az agyagos, vagy a fazekas formája az agyagot. Tehát azt jelenti, hogy már egy létező anyagból fizikai kontextussal, vagy fizikai érintkezéssel létrehozni valamit. Ez azért különleges dolog, mert ez azt jelenti, hogy Istennek az első teremtménye az ember, akihez fizikailag hozzányúl, és nem csak a szavával teremti. Második fejezet, 7. verse. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét, a szellemét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé. Ez egy nagyon érdekes és fantasztikus dolog, hogy test, lélek és szellem hármasságában van az ember. Fogta Isten a földi alkotókat, a földporát jelképesen, megformálta az ő szent szellemét, az ő ruachját lehelte az emberbe, hogy legyen az ember élő léleké, nefes, nesemává, ugye pszichévé, Isten pneumája által. Tehát van az embernek egy szellemi része, amit Istentől kapott, van egy fizikai teste, ami a földi alkotókból van, és ahol a két anyag találkozott, itt az embernek a személyisége megvalósult, és lett az ember élő lélekké. És nagyon fontos, mert ez elárul valamit majd nekünk, hogy mit jelent az Isten képére való teremtés, hogy Isten az ő képére teremtett bennünket. Ez azt jelenti, hogy ha a szellemünket és a lelkünket, vagy a szellemi lelki részünk Istentől van, akkor ez halhatatlan részünk. Ez nem fog meghalni. A Biblia nem azt tanítja, hogy a nem hívő emberek csak pikpak eltűnnek, nem megsemmisülnek a nirvánába, hanem azt mondja, hogy örökké való szenvedésben lesz részük. Az élet, az örök élet, az pedig a minőségét jelenti az örökké való létezésnek, hogy azt nevezhetjük minőségileg tartalmas dolognak. Tehát a halál után nem szűnnek meg a gyötrelmek azoknak, akik nem ismerik az Úr Jézus személyesen. Akik nincs kapcsolatuk Istennel. És nem fog megszűnni soha. És akik pedig Istenben való hitben haltak meg, a lelkük és szellemük tovább él. Ez nagyon fontos tanulság. Egyrészt az Isten képűség az jelenti azt, hogy van egy örök részünk. Hármas lény az ember is. Aztán ugyanígy bennünk van ez a kreativitás, ez az alkotási vágy, hogy valamit vágyunk létrehozni. Hát nem, így érezzük jelentőségteljesnek az életünket, hogyha valami időtálló, maradandó dolgot tudunk kithagyni az utókornak. Hogy ezt én csináltam, ezt én letettem. De jó. Majd a gyerekem is büszke lehet rám, még az unokám is dicséri a nevemet. És ez olyan jó érzéssel tölt el, főleg egy férfit szerintem, hogy valamiért érdemes volt felkelni. És egy ilyen nap után, egy ilyen hét után az ember a 7. napon tényleg úgy meg tud nyugodni az egész fárasztó, de alkotó, kreatív munkája után, és azt mondja, hogy köszönöm, Uram, te kegyelmedből megcsinálhattam. Á, de jó érzés, hogy volt értelme. Hú, most érzem, hogy jelentőségteljes az életem, nem csak egy kis porszem. Aztán látjuk azt, hogy Az ember ugyanígy kommunikál, és vágyik arra, hogy megossza az érzelmeit, az élményeit. A másik ugyanúgy, hogy Isten. Aztán látjuk azt, hogy ugye van szabad akaratunk, hogy Istennek. Ez is egy Isten képű dolog, hogy mi dönthetünk, választhatunk. Istennel élünk, vagy Isten nélkül. A Biblia ezt jelképesen írja le, hogy, sőt nem is jelképesen, szó szerint, bocsánat. De szó szerint azt mondja Isten, hogy megteremtett mindent, és azt mondja, hogy na fiúk, vagy fiú, Ádám, bocsánat, meg Éva. Azt mondta, hogy nézzétek, itt van egy fa. Ez a fa, ez nem rosszabb vagy jobb, mint a többi, de tudjátok, hogy tudjatok különbséget tenni a jobb kezetek és a bal kezetek között, a jó és a rossz között. Ez a fa lesz a jó és a rossz tudásának a fája. Hogy tudjátok, mi a rossz? Ezért kérlek, erről a fáról ne egyetek, mert én megkértelek benneteket rá. Ha esztek erről, akkor annak lesznek következményei a döntésednek, és bizony meg fogsz halni. Meg kell halnod. Tehát Isten ember elé tárta a választási lehetőséget. Egy lakatlan szigeten vagyok a feleségemmel, nem nehéz hűségesnek lenni. Meg, hát, kit válasszak? Ja, hát téged. Hát, milyen meglepő, úgyhogy hát a te kezedet fogom megkérni, és a többi. Tehát értitek, hogyha nincs választási lehetőségem, nincs értelme ennek a fogalomnak, hogy hűség. Nincs értelme ennek a fogalomnak, hogy igazából, hogy szeretet, vagy hogy szabadság. Mert csak az van, hát kész, nincs választási lehetőség. De ha választhatsz, az gondolj bele, az az értékességet mutatja meg, hogy én többre tartalak téged, mint egy másik szemét. Istenem, én többnek tartalak téged, mint erről a fáról legyek. Te értékesebb vagy számomra. Ugyanolyan, ahogy én értékes voltam számodra, és megteremtettél engem. Ez szuper lehetőség. És még egy különleges dolog, hogy csak az ember képes arra, hogy a saját mulandóságát valahogy fölfogja. Hogy egyszer meg fogunk halni. Lehet egy Isten képünk, egy világképünk és egy én képünk. Tudom, hogy ki vagyok én. Sejtem, hogy kicsoda Isten. Próbálom megismerni a környezetemet. Ez is az Isten képűségből fakad. Aztán milyen céllal teremtette Isten az embert? Olvassuk az első fejezet 28-as versében, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok rajta. Tehát a sokasodás, hódítás, uralkodás. Aztán pedig a második fejezetben, a 15-ös vers beszél még erről, fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Tehát konkrét feladatokat adott nekünk. De Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy szeretjük a semmittevést. Ezért van az, hogy az emberek küszködnek az önértékelésükkel, hogyha nincs munkájuk. Vagy nem érzik azt, hogy eredményes lenne a munka. Úgy érzem, hogy ha nem eredményes, ilyen értéktelennek érzem magam. Mit csináljak? Vágyom arra, hogy valamit csináljak, mert Isten így alkotott meg. Isten tevékeny Isten, Isten alkotó Isten. De ezért van bennünk is, hogy csináljunk már valamit, tegyünk már valamit, gyerünk, akkor mi legyen? És azt mondja Isten, na, őrizd és műveld. Őrizd, mert van egy betolakodó, ami a szellemi világban történt lázadás miatt, aki levettetett a földi szférára, és be akar jönni. Őrizd ezt a kertet tőle, ne engedd, hogy bejöjjön. Aztán később meg Káinnak mondja majd Isten, hogy a bűn az ajtód előtt áll, és rád vágyodik, de te uralkodj rajta, őrizd azt az ajtót, ne engedd, hogy bejöjjön. És műveld, mit csinálj? Teremtsd meg a feltételeket, hogy ez az egész teremtett világ jobb legyen. Műveld, hozd ki a legjobbat, add meg a legjobb feltételeket annak, hogy fejlődhessen a másik, hogy gyarapodhasson. És nagyon érdekes, hogy Isten az emberrel kapcsolatban megteremtette a helyünket is ebben a világban, ebben a teremtett világban. Nagyon érdekes, hogy Isten függő viszonyba teremtett bennünket, akármilyen furcsa. Megmondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én hozzám kell tartozni, és majd én alkotok neki segítőtársat. Isten nélkül, Istentől függetlenül soha nem lesz boldog az ember, és soha nem fogja tudni, hogy kicsoda ő. És akinek nincsenek emberi kapcsolatai, annak az élete az soha nem lesz olyan, amire azt mondja, hogy ez egy jó élet volt. Mert az életünk minőségét azok a minőségi kapcsolatok fogják megadni, hogy hogy érzem magam a kapcsolatokban. Akkor leszek majd igazából megelégedett. Akkor lesz biztonságban az életem, hogyha tudom azt, hogy szeretnek engem a családom, a feleségem, a barátaim, a gyülekezetben, hogy Isten hogy lát engem. Függő viszonyba teremtett bennünket Isten, és szeretném, hogyha Ezenből pedig három dolgot nézni meg: az identitást, párkapcsolatot és a szexualitást. Az identitással kapcsolatban ezt mondja Isten az első fejezet 27 és 28-as versében: megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok. Azt látjuk, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy van bennünk egy elfogadottságra való törekvés. Bennünket elfogadjanak, hogy szeressen valaki bennünket. Hogy érezzük azt, hogy engem Isten elfogad. Milyen nagyszerű, hogy Isten így alkotott meg. Szóval, hogy alkotok egy olyan társat, egy segítő társat, aki segít téged. Aki, hogyha hiányosságot lát az életedben, vagy problémát, akkor nem az, hogy fúj, ne haragudj. Nem, de azért jöttem, hogy segítsek. Én szeretlek, hát így is elfogadlak. Ez az, csináljuk meg együtt. Értitek? Ott van benne az elfogadottság és a szeretet. A másik dolog a biztonság. Minden ember vágyik a biztonságra. És ha belegondoltok, Ádámnak és Évának biztonságban volt az élete. Semmilyen szükségük nem volt. Volt érzelmi szükségletük? Nem volt. Szerették egymást. Nem titkoltak egymástól semmit. Istent találkozhattak, Istent láthatták. Volt anyagi szükségletük? Megélhetéssel kapcsolatban. Mit tegyünk? Mit ígyunk? Mit öltsünk magunkra? Mindez csak azok kérdezgetik, akik Isten gondviselő szeretetén kívül vannak. Akik nem tapasztalják Isten gondviselő szeretetét. Mert Isten tudja, hogy szükséged van erre, ő alkotott. De keresd először őt, az ő igazságosságát, a valóságot, Isten királyságát, és majd ezeket ráadásképpen Isten biztosítani fogja számodra. Tehát elfogadottság, biztonság, és a harmadik az pedig az, hogy érezze az ember, hogy ő hasznos. Hogy jelentőségteljes az élet, hogy van valami életcélja. Hogy ő értékes, fontos, igenis, ő egy hasznos lény. Ezért adott Isten az embernek munkát, feladatot, életcélt, hogy gyerünk, meg tudjátok csinálni, tegyétek meg. Szeretlek és elfogadlak benneteket. Biztonságban vagytok nálam. És igenis, fontos, értékes az életed, mert azért teremtettek, hogy ezt az életcélt betöltsd. Milyen kiteljesedett volt az ember élete, a párkapcsolata is. Mert az ember vágyik párkapcsolatra. Mondja Isten, hogy hát nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá elősegítőtársat. És Isten kezdettől már férfivá és nővé teremtette őket. Hát így teljes az életünk, hogy valakivel a fizikai életünkben, amíg itt vagyunk, fizikálisan is meg tudjuk osztani az élményeinket, az örömeinket, és mindenünket, amink van. Istennel is, és Isten a legfontosabb, mert úgy elfogadni, olyan biztonságot adni, és azt az értékességet érezni, csak Istentől fogjuk tudni, és így áll majd helyre az identitásunk, hogy aztán a házasságba mi is tudjunk beadni, és ne csak mindig kérjünk és kérjünk, vagy arra vágyunk, hogy a mi hiányunkat töltsék be, vagy egy baráti kapcsolatba, de vágyunk kapcsolatokra. A párkapcsolat Isten terve volt. Ezt látjuk. Második fejezet 18-as vers ezt mondja. Szóval ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá elő segítőtársat. Aztán mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt, a 21-es verstől. Akkor kivett az egyik oldalbordát, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az embernek. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Míg mindketten mezítelnek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Hallottam egy ilyen viccet, hogy mondja Isten Ádámnak, hogy hát Ádám, milyen társat szeretnél? Hú, hát legyen csinos, okos, kedves, szép. Jó, Ádám, akkor kérnék egy csontot a fejedből, a mellkasodból, a csípődből, a lábadból. Isten, mit tudnál csinálni egy bordából? Úgyhogy csak viccelek, persze. De milyen fontos ez, hogy szokták mondani, tudjátok, hogy nem a fejéből vette ki, hogy ne uralkodjon rajta, nem a lábából, hogy a férfi rajta taposson, hanem hogy egyenrangú legyen vele. Sőt, ráadásul, hogyha belegondoltok, a bordám, ugye itt van, a legjobban tudom takarni a kezemmel és védelmezni. Közel van a szívemhez, és tényleg is a védelmemet tudom kifejezni felé. Ez is jelenti az, hogy ez most már csontomból való csont, húsomból való hús. Szóval a párkapcsolat, amire a Biblia azt mondja, hogy ez egy kizárólagosság, mert a férfi el fogja hagyni az apját és anyját, és majd ragaszkodni fog a feleségéhez. Ez egy fantasztikus és egy valami új, kizárólagos kapcsolat. Aztán egy nagyon bensőséges, mély, intim kapcsolat, mert majd ragaszkodik hozzá, és valahogy már szinte ketten egyé lesznek, lesznek ketten egy testé. Aztán látjuk azt is, hogy ez egy szeretett közösség. Hogy Isten vágyott megosztani mindenét, ugyanígy vágyik az ember is megosztani a társával önmagát, az élményeit, az érzéseit, az álmait. Minden, ami vele van, akár a nehézségeket, a problémákat is. És ez egy kölcsönös kapcsolat volt. Mert szerették egymást, tisztelték egymást, és ez fontos. És azt is látjuk, hogy Isten a szexualitást is megteremti. Tehát szoktam mondani otthon, hogy Isten szexpártyát, most az énekek énekét vettük egy időben, és akkor ezekről beszélgettünk, hogy figyelj, Istennek ez terve volt. Tehát Isten nincs ellene, csak azt szeretné, hogy mindenki jól csinálja a helyén való módon, a helyes keretek között. Szóval ezt mondja, férfivá és nővé teremtette, és ahogy ugye a férfi a héberben az azt jelenti, hogy is, vagy úgy van héber, hogy is, a nő meg isa. És nagyon jó, a Bill Perkins-től olvastam ezt, hogy lehet, hogy így lehetett, hogy amikor Isten megteremtette Évát, olyan szép volt, hogy így mondta Ádám, hogy is, leesett az agya, jól néz ki, hú, te jó ég. Szóval Isten úgy teremtette, hogy kívánatos legyen. Szoktam mondani a többieknek, hogy ezért van az, hogy nem csak Alföld van, hanem vannak hegyek, meg dombok, meg ilyesmi, hogy változatos legyen, hogy az embernek hogy a fantáziáját, a figyelmét fölkeltse. És hát ez így van, Isten így teremtett bennünket. Teljesen természetes. Ez nincs ember semmi probléma. Az, hogy egy test lesznek. Mesztelenek voltak, totál nem szégyelték magukat. Semmi rejtegetni valójuk nem volt. Semmi félelmük nem volt. Jaj, ha ezt megtudja a másik, nem fog szeretni, el fog utasítani. Bíztak egymásba. Mindent megosztottak egymással. Nem voltak bűnös vágyaik, hamis, rossz érzelmeik. Értitek? Tehát felszabadultan meg tudták ezt élni. Ez Istentől van. Így teremtett bennünket Isten. A szexualitás az azt jelenti, hogy egy kiteljesedett élet, ami egy életet adó szeretett közösség. Hogy arra vágyunk, hogy mindenünket megosszuk, és abból új élet legyen. Hogy ezt tovább tudjuk adni. Nem? De ez ilyen természetes. Hogy vágyunk arra, hogy sokszorozódjunk. Egy almafának a gyümölcs egy újabb almafa. Egy embernek egy újabb ember. Egy hívő kereszténynek egy újabb hívő keresztény. Egy gyülekezetnek egy újabb gyülekezet. Hát erre vágyunk valahogy, hogy meg tudjuk osztani ezeket a dolgokat. A sejtjeinkben ez van kódolva. DNS-ből íródjon át új DNS, és a többi. Duplikálódjon, menjen tovább, gyerünk. Szóval, hát ez van bennünk. Mind nagyon szép és jó. De mi csúszott félre? Ezt is megmondja a Biblia, méghozzá az, hogy az ember ugye fellázadt Isten ellen a bűnesetet. A Mózes harmadik, első könyvének harmadik fejezete írja le, amikor ezeket Isten elmondja. Második fejezet 16-os és 17-es versében ezt olvassuk. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. Kert minden fájról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Nem a tudás fájáról, hanem a jó és a rossz tudásának a fájáról. Isten nagyon korrekt volt. Mert egyből elmondta, hogy ennek gyerekek lesznek következményei. Így döntesz, az ezt fogja követni. És meg is történt. A lázadás és a bűneset, hogy Isten ellen azt mondta az ember, hogy tudod mit, Isten, nem tudhatod te igazából, mi a jó nekem. Tudod, Isten, nem biztos, hogy te annyira jó vagy, majd én lehet, hogy jobb vagyok, majd én jobban meg tudom oldani magamnak a dolgokat. Majd én választok más, nem már Évát, ez tiszta ciki. Hát majd én akarok még nézelődni, még próbálgatni. Szex, hát ne korlátozz már le, Istenem, hogy házasságban, meg ilyesmi. Ja, persze, védeni akarsz vele? Oké, de hát engem nem érdekel. És elromlott az egész, összekeveredtek a dolgok. És az ember két dolgot nagyon elvesztett. Az egyik az Isten igaz ismeretét. Egyszerűen elveszítette azt, hogy ismerje Istent. Ezt nevezhetjük szellemi halálnak. Egyszerűen a szellemi világba sötétek vagyunk, halottak vagyunk, nem látunk bele, nem tudjuk megérezni Isten jelenlétét teljesen közvetlenül. Ádám és Éva kikerül, kiüzetnek az Édenkertből, és már a fiaiknak már nem tudják átadni az igaz Isten ismeretét. Káin mi történik? Káin megöli a testvérét, Ábelt. Egyszerűen elveszítettük ismerni Istent. Vágyunk, keressük. Uram, mi a te akaratod? Uram, miért van ez? Uram, miért engeded? Uram, hol vagy? Mert a bűneset miatt szellemileg meghaltunk, és nem tudunk ott lenni Isten jelenlétében. Nem érezzük őt. Uram, szeretsz? Elfogadsz? De tényleg? Uram, gondoskodszom, hát látod, hát mi lesz velem munkával? Hogy fogok előrébb menni? Hogy fogok enni tudni adni a családomnak? Uram, hát hasznos az életem? Miért jöttem erre a szakra? Miért ezen tanulok? Miért ezt csinálom? Van értelme? Miért élek, hogy majd lesznek gyerekeim? Csak ennyi az ember élet? Semmi több? És jöttek az Isten ismeretének elvesztéséből a negatív érzelmek. Beléptek az ember életébe. A legelső dolog, ami belépett, az a félelem és a szorongás. Olvassuk csak el harmadik fejezet 10. versét. Kérdezi Isten, hogy hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, megijedtem, mert mesztelen vagyok, és elrejtőztem. Mi történik? Egyből az ember elkezd félni és szorongani. Jaj, félek Istentől. Jaj, jaj, ma nem olvastam Bibliát. Isten meg fog büntetni. Jaj, mi fog történni? Jaj, ha nem így éltem. Jaj! Szorongunk mindentől. A legnagyobb betegségek egyik ez a pánikbetegség, a szorongás, a stressz, amikor az embert szorítják, és fizikai elváltozások lesznek az emberben. És a legtöbben ezért kerülnek kórházba. Nem tudják kezelni. Ezért mondja Isten, hogy nem a félelemnek a szellemét adta nekünk, hanem a szeretetének, a józanságának, az erejének a szellemét, a Szent Szellemet adta, hogy helyreállítson bennünket. Aztán jön a bűntudat és a szégyenérzet. Jaj, szégyeltem magam, ezért rejtőztem el. Fú! Ha most mindenki tudná azt, hogy én milyen életet élek, vagy mit csináltam, hát nem biztos, hogy barátkoznának velem. Gondold végig ezt, hogy ha most én mindent tudnék rólad, vajon szerinted én szeretnélek téged, vagy nem szeretnélek téged? Ha bennem Jézus Krisztus él, és benned is, akkor szeretnélek. Mert valahogy Isten, Jézus erre motivál engem, hogy szeresselek, és válasszam külön a bűnt a személytől. A személyt szeressem, de a bűnt ne fogadjam el. És valószínűleg te is ugyanígy éreznél irántam. Ezért felszabadító dolog Jézus Krisztusban lenni. Aztán jött az elutasítás, meg a csoportnyomás. Ugye, hogy hú, ha nem állok be, ha másképp gondolkozom majd, akkor nem fognak elfogadni. Ha én biológusként azt fogom mondani, hogy nem hiszek az evolúcióba, hát derékbe törtem a karrieremet. Nem, ki fognak rekeszteni? Ki fognak pletykálni? Vállalhatom ezt Krisztusért? Ha én másképp gondolkozok, hogy 16 évesen, 18 évesen még szűz vagyok, tiszta ciki, én leszek a legbénább, a lúzer az osztályba. Fölvállaljam, vagy ne? Érdek, jön a nyomás. Akkor nem fogunk szeretni, nem fogunk elfogadni. Ezt csinálja Ádám a feleségével, 12. versben. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról. Elutasította a feleségét, nem fogadta. Hát ő a hibás, nem én. Aztán összezavart nemi szerepek, érzelmek, amit látunk. Gyengének és tehetetlennek érezték magukat. És még érdekes, hogy lehangoltak lettek. Érezték, hogy valami nincs rendben, hogy nem, nincs az az öröm az életemben, olyan lehangolt, levert vagyok. Sőt, düh, indulat van bennem. Miért megy a másiknak jobban? Miért szereti Isten a bűnöst? Nőt miért áldja meg? Ő miért külön, mint én? És igen, Isten, és akkor miért van ez? A 4. fejezetben olvashatunk erről. Azután Ádám a feleségével hált, Évával, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta. Fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét Ábelt, Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a földgyümölcséből, Ábel is vitt az első szülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Akkor azt kérdezte az Úr, a Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emeltfővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Szóval összességében azt látjuk, hogy az ember identitásában zsákutcába került. Valóban? Csak ugyanazt mondta Isten? A sátán hogy megy oda Jézushoz? Valóban? Ha Isten fia vagy, akkor parancsolja, hogy változzon kenyérré. Valóban szeret az Isten? Akkor hazamész, és ott legyen ott kenyér az asztalon. A számlák, tűnjenek el a sárga csekkek, minden. Ha valóban? Valóban szeret Isten? Hát akkor hogy lehetsz beteg? Valóban hívő vagy? Valóban? És jön ez az elidegenítés. Ne érezd azt, hogy téged Isten szeret. Ne érezd azt, hogy téged Isten elfogad. Túl bűnös vagy ahhoz, hogy Istenhez gyere. Te már nem jöhetsz Istenhez. Te már túl sokat vétkeztél. Biztonság. Erre vágyunk, hogy jaj, ha minden a környezetünkben megoldódik. Közben meg nem veszük észre, hogy a biztonság abból a belső békéből fakad, ami a lelkünkben, a szívünkben van. Amit Isten adhat. És ha belül békesség van, ropoghatnak az ágyuk, gépfegyverek, minden, akkor is nyugalmam lehet. És le tudok feküdni, nyugodtan is elalszom. Ha pedig van pénzem, minden, de zaklatott a lelkem, lelkismeret fordulásom van, szedhetem a szanaxot meg mindent, hogy álomba ringasson. Meg ihatom a macska gyökér teámat. Csak ugyan, valóban, igen, tényleg, ez vagy? Ki vagy te valójában? Honnan jössz? Hova tartasz? Mi a te életcélod? Tiszta értéktelen vagy. Munkahelyeden ki tudja a nevedet? 20 másik ember pályázik a te állásodra, bármikor kirúghatnak. Hát nem vagy fontos, ezt bárki meg tudja csinálni. Te pótolható vagy, senki sem pótolhatatlan, nehogy azt hidd magadról. Nem? Téged így valaki szeretne? Hú, nem. Változtass magadon, építsd, imázd mindent, és akkor majd szeretni fognak. Majd teremts meg ezt és ezt. Ha majd ez meg lesz, na akkor majd vállalhatsz gyereket. Hát különben nem lehet, albérletben nem lehet. A felelőtlenség, kihívőként ilyeneket teszel. Fúj, milyen. És ilyen ez az elbizonytalanítás. Mindez ebből fakad, hogy Ádám és Éva megbukott. Elvesztette Isten ismeretét, és mi így születünk meg, szellemi halállal. Ez a következménye, nagyon erős következménye a lázadásnak. Hogy mi romlott el, hát nézzétek, bejött a szellemi halál, hogy nem vagyunk képesek fölfogni Istent. Bejött a fizikai halál, hogy meghalunk. És ott állunk egy szerettünknél, aki meghalt, és azt mondjuk, hogy ez nem ő, hát itt a teste. De valahol valami hiányzik belőle. Ez, mint hogyha nem lenne itt. Oké, látom fizikailag, de valami hiányzik. És nem tudjuk feldolgozni a fizikai halált, mert ez nem lett volna benne Isten teremtésébe. Állatot se kellett volna megölni, hanem vegetarianizmus lett volna. Most a bűneset miatt úgy gondolom, hogy meg kell fogyasszunk állati eredetű dolgokat, mert anyagcserénk minden más elromlott, és szükségünk van állati eredetű aminosavakra, és más egyébre. De nem lett volna szükség. És aztán pedig a legborzasztóbb dolog pedig az örök halál, vagy a második halál. Nem csak fizikailag meghalni, hanem majd Isten ítélőszék előtt megállni, és azt mondani, Uram, Istenem, te jó ég, most látom, hogy ez valóság, amiről beszéltek. Most jövök rá, hogy tényleg volt Isten, létezett Isten. És elszúrtam az életemet. A pokol az egy ilyen szörnyű hely, amikor, mint egy váróteremben ott van az ember. És tudja, hogy elrontotta. És nem tud rajta változtatni. Nem tudom, voltatok már úgy, hogy csináltál valamit, és ahogy megcsináltad, tudtad, hogy ez nagy marhaság volt. Ezt nem kellett volna. Megírom a dolgozatomat, beadom a tanárnak, ahogy beadtam, nem azt kellett volna írni, de már beadtam. És emészt belül az, hogy nem jó, nem tudok rajta változtatni. Félelem, rettegés, szorongás, oda kell helyek Isten elé, és nincs mentségem, nincs menedékem. El fog ítélni Isten. És aztán az a nagy fájdalom, hogy látom a fizikai világban a családomat, hogy ők pedig ugyanide jutnak a kárhozat helyére. És mi lesz velük? És ez a fájdalom ott van, hogy elszúrtam, és ez hatással van a gyerekemre, az unokámra, a feleségemre, a férjemre, a barátaimra, az évfolyamtársaimra, munkatársaimra. És aztán pedig Isten elé oda kell állni, és Isten majd elküld utána az örök ítéletre. Vagy oda fogunk állni Isten elé, és azt mondja, hogy jól van, jöjjön szolgám. És akkor várom, hogy jaj, de jó, mindjárt nyílik az ajtó, bemehetünk. Hú, és terítve van az asztal. Én már láttam, kicsit kinyitották az ajtót, és terítve van az asztal, Isten vár bennünket, ott van középen a kenyér, meg a bor, emlékezzünk az Úr Jézus nagy áldozatára, és ott van a hely, névre szóló kis táblácskával, mindennel. Hú, senki nem ülhet oda, csak én. Hú, olyan előre, annyira közel? Ó, hát én oda hátra gondoltam. De ennyire közel engedsz magadhoz, Úr Jézus? Hát én nem vagyok méltó rá, nem, hát oda hátra, nekem jó lesz az is. Milyen fantasztikus élmény ez, amikor oda kerülsz, és azt mondja, hogy ez az, hú, de jó, itt vagy, hú. Isten mindig hű maradt, Isten mindig hit benned. Meg fogod tudni csinálni, ez, de jó, hogy itt vagy. Áj, hú, nehéz volt ez a harc. Nagyon sokat imádkoztam, érted, azt mondja az Úr Jézus. Kértem az atyát, hogy őrizzen meg téged ebbe a világba. De jó, hogy ott voltál, de jó, hogy Istenbehez fordultál, belé kapaszkodtál. Büszke vagyok rád, ez az. Szóval ez is egy másik lehetőség. De hogyan jöhet mindez helyre? A Biblia beszél arról, hogy amit az első Ádám elszúrt, jött a második Ádám, Jézus Krisztus, aki mindent helyreállít. Miért nevezik őt második Ádámnak? Ez az utolsó gondolatom egyébként, és be fogom fejezni. Miért második Ádám? Azért, mert az első Ádám szellemileg is élt, amikor megszületett. És a második Ádám, Jézus Krisztus úgy jött le erre a földi életbe, Istentől született, bár földi anyától, de mégis az eredendő bűn nem volt rá hatással, és szellemileg élet volt benne, és élő volt. És tudta Isten igaz ismeretét, és helyén volt az identitása, és nem tudták elbizonyítani, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor csinálj valami extrém dolgot. Ugorj le templomról, és majd Isten megtart az angyalaival. Vagy fizikailag töltsd be a szükség. Csinálj magadnak egy karriert. Nézd csak, neked adok mindent. Szóval Jézus, ne, hát én tudom, ki vagyok. Én Isten fia vagyok. És az atya hányszor megerősítette. Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. Ez az Jézus. Halleluja. Menjünk tovább. Jó van, ügyes vagy. Ez az. Mikor minden fontos, nehéz helyzetben. A bemerítkezésekor, amikor meghalt a réginek, és elkötelezte magát visszafordulhatatlanul Isten felé. Amikor szenvedett a Gecsemáné kertben. Nem ugyanez volt? Vagy amikor a tanítványok előtt közben, kettő között megdicsült a hegyen. Ott is ugyanez volt. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ezzel az erővel, amit Istentől kapott, ezzel a szeretettel tudta Jézus végigcsinálni. Mindezt értünk. Második Ádámként Jézus Krisztus bűntelenül lejött erre a földre, az élő Isten emberré lett. Azért, hogy a mi elrontott életünket, a fájdalmainkat, a sebeinket, a bűneinket, amit elkövettünk, magára vegye, hogy meghaljon ezért a kereszten. Hogy mindent érvénytelenítsen. Hogy megmutassa, hogy a kereszten Isten igazságossága, Isten jósága győzött, mert a bűnt megítéli és a jót jutalmazza. És Jézus Krisztusban minden bűn elnyerte méltó büntetését. És aki elfogadja Jézus áldozatát, az elfogadja azt, hogy Isten az én bűnömet levette rólam. Jézusra tette, Jézuson megbüntette az összeset. És ezáltal Jézus egy tiszta életet élhetett, ezt az életet, ezt a tisztaságot tulajdonítja nekem. És hogy Isten visszahozta Jézust a halálból, egy új tiszta életre. Úgy van hatalma és ereje. Isten, aki teremtett régen, ma is teremt, és életet ad az én szellememnek, hogy újból Istennel lehessek. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg a 2 Korintus 5-ben, 16-17-ben, hogy most már senkit nem ismerünk csupán test szerint, hanem szellem szerint. Jézus sem test szerint ismerjük most már. Nem csak fizikailag, nem csak intellektuálisból, hanem szellemileg ismerjük. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Jézus Krisztus által ma Istennek van hatalma ismét az ő teremtő erejét behozni ebbe a világba, behozni az életünkbe, ami meghalt a halott szellemünket életre kelteni, feltölteni bennünket új élettel, megeleveníteni ezeket a dolgokat, újból helyreállítani a mi összetört személyiségünket, identitásunkat, a párkapcsolatot, megtisztítani a szexualitást, a testünket is. Ez egy fantasztikus, reményteli üzenet szerintem. És ezt akarjuk eltörölni, hogy azt mondjuk, hogy ó, ez mese. Ez mind valóság. Jézus Krisztusban ma ugyanolyan élő, mint volt. Jézus nem csak meghalt, de föl is támadt, és most is él. És ezért nem én hívlak csupán, hanem Jézus Krisztus hív általam, az ő szentírásán, az igéjén keresztül. Hogy kötelezd el magad mellette, és ne engedj belőle, hogy te Jézushoz tartozol. Semmit. Egy napot se. És hogy mondtam is, tehát új ég és új föld is vár ránk. Isten nem fejezi be ezt az egészet, és arra vágyik, hogy mi is ott legyünk mellette. Hát ez mindez talán maga a tanúbizonyság, amit olvastunk a teremtés mellett, és ennek a tanulsága, hogy mit jelent ez ma számunkra, és hogy lehet ez valóság. Így szerettelek volna benneteket bátorítani, és Istennek azért van humora, belegondoltok, egy biológust használ erre, hogy erről beszél a teremtésről. Igen, Isten meg tudja tenni. Igen. Isten pont téged akar használni? Igen. Téged, aki ott vagy, azon a helyen, ahol Isten pont munkálkodni akar a körülötted élők életébe. De elsősorban a te életedbe. Elsősorban azt akarja megmutatni, hogy ő ma is él, ma sem változott tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz marad. És így bízhatsz benne, és bízhatod rá az egész életedet. Úgyhogy én szeretnék ezért röviden imádkozni, és akkor át is adom a szót. Ha kérhetlek benneteket, hogy akinek úgy elfogadható, akkor álljunk föl. Aki nem tud, nyugodtan maradhat ülve, de aki pedig tud, akkor álljunk föl, és így imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy ez az egész világ mindenséget, amit van, értünk teremtettél, hogy lehessen munkánk, akik ezt kutatjuk, hogy kapjunk érte fizetést, meg el tudjuk tartani a családunkat, de hogy meglássuk a te szépségedet, a hatalmadat, az istenségedet, hogy elkezdjünk téged keresni, és eljussunk oda, hogy valami elromlott, de nem benned, nem ebben a világban, hanem bennünk, amikor hagytuk, hogy a sátán becsapjon bennünket. És nem csak Ádámnak és Évának van bűne, hanem nekünk is. Mert mi is hátat fordítottunk neked. A saját életünk szerint próbáltunk élni. Megbántottunk téged. De köszönöm azt, hogy elküldted Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, hogy életet adjon nekünk. Köszönöm Úr Jézus, hogy lehajoltál értünk, hogy annyira értékesek és fontosak voltunk, hogy bukottan, bűnösen is eljöttél azért, hogy bennünket megválts és kihozzál ebből, Uram, ebből a sok slamasztikából, amiben belekerültünk. Köszönöm, hogy nem tartottad annyira undorítónak az életünket, hogy lealacsonyulj ide. És hogy bűnné lettél értünk, hogy a büntetést te átvállalt, hogy nekünk egy új életünk lehessen, hogy veled együtt nem csak meghalhatunk, hanem föltámadhatunk egy új életre. Köszönöm, Úr Jézus, hogy aki benned hisz, az új teremtés az. És már nem csak egy megváltott bűnös, hanem most már Isten gyermeke. És köszönöm azt, hogy biztonságban vagyunk, hogy szeretsz, elfogadsz bennünket. Köszönöm azt, hogy új életcélt adtál mindenkinek. Hasznosak, értékesek lehetünk, hiszen az örökkévaló célért küzdünk. Segíts nekünk, hogy ebben meg is tudjunk gyökerezni, hogy teljes legyen az életünk. Helyreállnak a megtört életek, megtört kapcsolatok, a szövetség. Te benned, Úr Jézus, akár házassági szövetség, baráti kapcsolatok, de legfőképp az élő Istennel való kapcsolatunk, hogy szellemben újjászülethessünk. Köszönöm neked ennek a lehetőségét, köszönöm azt, hogy egy fantasztikus életre hívsz bennünket, ami most itt kezdődik a Földön, és az örökké valóságig folytatódik. Köszönöm, Úr Jézus, ezt neked, és legyen téd ezért minden dicsőség. Kérek, áldj meg itt minden kedves testvéremet, minden kedves érdeklődőt, akik itt voltunk, hogy érezzük azt, hogy te élő és valóság vagy ma is. Amen.